Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Nagyítót látják, Média Családunk politikai háttérműsorát. Vendégünk a stúdióban, ezúttal is Kollek Zsolt, Média Családunk közéleti rovatvezetője. Szervusz Zsolt, üdvözöllek!
Szervusz Krisztián, én is köszöntöm a kedves nézőket!
Hát vegyük fel a fonalat, ahol minden adás elején fölvesszük, hát kezdjük most is koronavírusos témával, ugye megkerülhetetlen nyakunkon a járvány második hulláma, sőt tulajdonképpen ott vagyunk a sűrűjében. Egyre újabb rekordokat regisztrálunk, akár itt Szlovákiában, akár Közép-Európában, de számos más, a világ számos más államában is rekordfertőzés számokat tapasztalni. Hát most anélkül, hogy a konkrét intézkedésekbe belemennénk, ugye volt ma Igor Matovicsnak egy ilyen rögtönzött sajtótájékoztatója a szlovák kormányhivatal előtt. Nagyon vicces volt egyébként, a nézőknek javaslom, nézzék meg a felvételt. Matovics egy olyan jó 15 méterről nyilatkozott az újságíróknak. Nem volt mellette jeltolmács, nem volt rajta maszk sem, meg plexivédő se, úgyhogy elég groteszk volt, ilyen messzi kamerállásból mutatták a miniszterelnököt. És a lényeg tulajdonképpen Matovics arról beszélt, hogy most meg kell várni, hogy az eddigi intézkedéseknek milyen hatása lesz, és ha azt tapasztaljuk majd, hogy rossz, tehát hogy romlanak a járványügyi mutatók, akkor újabb szigorítások jöhetnek. A miniszternek még azt sem zárta ki, hogy a húsvétihoz hasonló lezárások jönnek, a járáshatárok lezárása jön az október végi, november elejé ünnepekre, ugye minden szentekre és halottak napjára.
Tegyük hozzá, hogy Matovics, mint oly sokszor jóslatokba is bocsátkozott, korábban a Facebookon azt jósolta, hogy már a hétvégén, ennek a hétnek az utolsó napjaiban érzékelhetők lesznek a korábbi szigorításoknak a kedvező hatása, vagy hatásai.
Magyarul alacsonyabbak lesznek a mutatók, a járványügyi mutatók.
Viszont éppen ma, mikor beszélgetünk, lépett át egy lélektani határt a fertőzés szám Szlovákiában, az 1000-es küszöböt. Uh-huh.
Ez most először volt ilyen.
Igen, korábban 900 alatt volt Igen. még a napi rekord. És hát ez már valóban, ugye, a lélektan sokat számít Persze. ilyen helyzetben is. Véletlenül úgy érezte a kormányfő, hogy újra reagálnia kell. Hozzá kell tennem, hogy kommunikációs szempontból azért, ezt már többször fejtegettük, hogy veszélyes újra és újra a drámát megjátszani, vagy hát a politikusnak ebben a helyzetben mutatkozni, hiszen egyre kevésbé fog hatni. Ugye ez az a helyzet, amikor sokszor kiáltunk farkast, és végül már nem fogják elhinni. És hát valóban vannak olyan régiók az országon belül, ahol a közösségi terjedés már egyre nyilvánvalóbb.
Melyek ezek, ha már itt tartunk?
Az észak-szlovákiai járások mutatói romlottak a leginkább az elmúlt napokban.
Tehát ez az Árva, a történelmi árvai régió.
Igen. Ugye korábban a dél-szlovákiai járásokban is kialakult egy-egy járványgóc, viszont úgy tűnik, hogy komáromi járásban, ahol éppen amikor egy hete beszélgettünk, a kolozsnémai idős otthon kapcsán beszéltünk egy járványgócról, és hát egy-egy iskolában is kezdett terjedni a vírus. Úgy tűnik, hogy most már alacsonyabb esetszámokat láthatunk, viszont vannak olyan régiók az országban, mint a főváros, vagy Kassa adott esetben, ahol napról napra magas esetszámot látunk, és hát a közösségi terjedés megindult ezekben az észak-szlovákiai járásokban, ahogy említettük. Tehát itt valószínűleg szigorúbb intézkedésekre lehet szükség, ezt meg is lebegtette a kormányfő. Tegyük azonban hozzá, hogy ha már a pszichológiánál kezdtük, ugye nyilvánvaló, hogy nagyon sok függ az emberek hozzáállásán. Ezt persze Matovics is hangsúlyozza. Ha az emberek érzik, hogy mekkora felelősségük van a járvány megakadályozásában, ez a legjobb lehetőség arra, hogy visszaszorítsuk a terjedését. Azok a szabályok, amelyeket meghoztak, szigorítások, ugye maszk használatra vonatkozó szigorítások, elvileg alkalmasak lehetnek a járvány ütemének csökkentésére. A nagy kérdés az, hogy mennyire veszük komolyan ezeket az intézkedéseket, vagy mennyire beszéltünk arról, hogy a közösségi térben az emberek odafigyelnek erre. Na most ebből kifolyólag merül fel annak lehetősége, hogy folyamatosan újabb és újabb szigorításokra van szükség.
Bocsáss meg, hát az árvai régió kapcsán Matovics éppen arról beszélt, ezt az okot nevezte meg, amit itt most te is, hogy az emberek nem veszik elég komolyan a védelmi intézkedéseket. És tényleg mondott olyat is, hogy akár külön intézkedések is érvényesek lehetnek azokra az adott járásokra.
Ne felejtsük el, hogy a második hullámot egészen másképp kezeli a világ legtöbb országa, mint ahogy azt tette tavasszal. Ugye ott az első ijegység hatására szinte rögtön a teljes lezárás, vagy lényegében a teljes lezárás mellett döntöttek. Ma már azt látjuk, hogy ha a kormány erre rákényszerül, akkor a választó stratégiának ez a feladása, ami egyfelől óriási gazdasági veszteséggel jár, és nem mellesleg addigra már hatalmas árat kell fizetni emberéletekben is. Tehát igazság szerint, ha azt fogjuk látni, hogy a kormány országosan egy ilyen szigorú intézkedést hoz meg, vagy akár néhány régióban erre kényszerül, az már ennek a stratégiának a feladása, tehát egy kudarc tulajdonképpen, a kudarcnak a beismerése. hiszen úgy tűnik, hogy tartósan kell együtt élnünk a koronavírussal, és olyan módon kell a védekezést és a gazdasági élet működését egyensúlyba hozni, hogy ez ne befolyásolja a mindennapjainkat, hogy ne szorítsa még inkább szűk keretek közé a mindennapjainkat, tehát működhessen az ország, ne legyen további gazdasági visszaesés. Ezt az árat nem tudná megfizetni a társadalom, és azt látjuk, egyre több aggály merül föl, leginkább az egészségügyi szakemberek, kórházak, orvosok aggódnak, és ennek erősen hangot is adnak Szlovákiában, hogy hát a járványügy az egyre inkább a kapacitásai végére ér. Egyre kevésbé tudják ilyen magasabb esetszámok mellett már lekövetni a fertőzötteknek a kontaktjait, tehát a kapcsolatait. Ugye ez azért fontos, hogy el lehessen vágni a fertőzést.
Tehát bocsáss meg, a közösségi terjedésnél van még értelme a kontaktkutatásról beszélni például?
Feltételezhetően igen, hiszen bárkit, akit sikerül karanténba helyezni, nem adja tovább a fertőzést, tehát ezzel is lehet mérsékelni a terjedés ütemét. Semmilyen körülmények között nem lehet azt mondani, hogy feladni a járványügyi kutatást, tehát a kapcsolatok keresését, csak más lehet elvárni, más eredményt lehet tőle remélni. Nem lehet azt mondani, hogy sikerül a járvány reprodukciós mutatóját, tehát ezt a bizonyos R számot, ami mutatja, hogy hány embernek adják tovább a fertőzést, egy-egy fertőzött, ezt nem lehet azonnal egy alá sűjeszteni, vagy csökkenteni, hanem fokozatosan lehet lépésről lépésre visszaszorítani a járványt. Jelenleg, ugye Matovics várakozásai szerint már a hétvégére lehet, hogy valamiféle fordulat következik be. A legtöbb szakember azért óvatosabban fogalmaz, és a járvány tetőzését, vagy ahogy ez divatos szóval platóként emlegetik, ugye ez is érdekes, mennyi új szót tanulunk meg a járvány kapcsán.
Igen.
Ezt inkább novemberre, de még valószínűbb, hogy decemberre helyezhetjük, de ezek mind-mind jóslatok. Egyelőre nem áll rendelkezésünkre biztos matematikai modell, ugyanis ahogy tavasszal nagyjából egy időben ütött be minden országban a járvány, itt legalábbis Európában, és le lehetett követni a terjedést, egy mintát lehetett követni, ez most nem áll, hiszen más mintát követ a legtöbb országban a fertőzés terjedése, így megbízható jóslatokat, hogyha legalábbis külföldi példákat keresünk, Szlovákiára vonatkoztatva nem látunk. Nyilván készülnek ilyen járványmodellek, matematikai modellek, az ehhez értő szakemberek dolgoznak ezen, de nagyon széttartóak ezek a jóslatok, ezért nem lehet felelősen kijelenteni, hogy mikor beszélhetünk a járvány tetőzéséről. Nagy valószínűséggel ezt decemberre lehet tenni, és akkor sem úgy fog történni, hogy hirtelen esik vissza az esetszám, hanem megmarad egy magas szinten, és folyamatosan fog csökkenni. Most ezektől az intézkedésektől, amiket október elején bejelentettek, azt várhatjuk, hogy a terjedés, a gyors terjedést egy picit vissza lehet fogni. De hozzá kell tenni, hogy ha a helyzet romlani fog, akkor a politikának, jelesül a kormánynak biztosan el kell gondolkodni a szigorításon, bármilyen politikai kockázata és hát gazdasági ára van, azért az elsődleges felelőssége a mindenkori vezetésnek az emberek egészsége felé van mindenekelőtt.
Mit gondolsz, a kormány mennyire kötelezte el magát emellett a védekezési stratégia mellett? Tehát ha változnak a járványügyi adatok, romlanak ezek a mutatók, akkor most elindultunk egy úton, a szigorítások útján, tehát a teljes lezárás felé vezet az út, vagy előfordulhat, hogy a kormány úgy dönt, ahogy most már egyre több ország, például a britek, most Boris Johnson folyamatosan erről beszél az elmúlt napokban, hogy ezt a sokat emlegetett nyáj, most, hogy ennyit tudunk a vírusról, inkább ezt a sokat emlegetett nyáj immunitást kellene erőltetni azzal, hogy a veszélyeztetett korcsoportokat, a veszélyeztetett szociális csoportokat, itt esetleg az idősekre lehet gondolni, a szociális otthonokban élőkre, kisközösségben élőkre, azokat elszigetelni, viszont az egészséges, munkaképes, aktív korosztálynak hadni, hogy élje az életét. Most a britek talán efelé törekednek, hasonlóban gondolkodtak a svédek is, ugyanakkor a visszacsatolás nem mindig érkezett meg ezzel kapcsolatban.
Emlékeztetném a kedves nézőket, hogy már tavasszal is felmerült ez a fajta stratégia. Egyébként Nagy-Britanniában is, csak ott megrémült a kormány látva a járványi statisztikákat.
Igen.
És aztán látjuk is, hogy ennek a késésnek, a szigorítások, a radikális szigorítások késésének meg is volt az ára. Nagy-Britanniában volt a legtöbb halálos áldozat, és elhúzódott az első hullám is ennek köszönhetően. Tehát ennek azért megvan a kockázata. Egyébként a stratégia természetesen indokolt, és azért valljuk be, hogy voltaképpen ezt teszi a legtöbb ország, leszámítva Izraelt, ahol újra a lockdown-t határozták el, hiszen ott annyira rossz volt már a járványügyi mutató.
Igen, pont azért kérdezem is ezt tőled, mert Szlovákia is kicsit, mintha ilyen vegyes fölvágottként kezelni az egész szituációt, ugyanis vannak olyan intézkedések, amelyek kifejezetten szigorúak, mégis ugyanakkor van jó néhány olyan, amelyik pedig ennek a normális élet megengedését és a nyájimmunitás kialakulásának az elősegítéséről szól.
Két dolgot. Svédországban sem engedték szabadon terjedni a vírus tavasszal, ahogy mondtad, a sérülékeny csoportokat igyekeztek megvédeni.
Ez egy ilyen közkeltő félreértés a nyájimmunitás kapcsán, hogy az a lényeg, hogy akkor minden haladjon a szépen a maga módján. Tehát az nem azt jelenti, hogy nincsenek intézkedések.
A svéd stratégia ott bicsaklott meg, hogy mégiscsak beszabadult a vírus a szociális otthonokba. Jelesül túlfoglalkoztatottak voltak a szociális munkások, és egyik intézményről jártak a másikba dolgozni, és hát megfertőzték, tulajdonképpen vitték tovább a vírust. Ezzel senki nem számolt. Egyébként a fejlett, egyik példamutatóan fejlett országban a világon, és a svéd egészségügyi ellátórendszer is rendelkezett kapacitásokkal, tehát felkészülhettek arra, hogy egyébként, ugye tudjuk, a kevésbé veszélyeztetett csoportok körében is a vírus okoz komoly megbetegedést, tehát ha kisebb számban is, mint az idősek körében, a fiatalok és a középkorúak is kórházi kezelésre szorulhatnak. Egyébként ennek a stratégiának, a nyájimmunitás felé tartó stratégiának a legnagyobb kockázata az, hogy vajon van-e az egészségügyi ellátórendszernek akkora kapacitása, hogy elbírja azt a terhelést, amivel ez jár. Tehát, hogyha a közösségben terjed, akár a fiatalok és a középkorak körében, ahol elvileg kisebb arányban betegednek meg, vagy okoz komolyabb tüneteket a járvány, vajon Szlovákiában bírja-e az egészségügyi ellátórendszer ezt a terhet? Az az igazság, hogy e tekintetben azért kétségei vannak az embernek, leginkább azért, mert maguk a szakemberek aggódnak. Az elmúlt napok politikai vitái leginkább e körül zajlottak, hogyan és milyen módon lehet az egészségügyi ellátórendszert megerősíteni.
Bocsáss meg, azért azt tegyük hozzá, itt nem is konkrétan, vagy nem csak konkrétan arról van szó, hogy van elég kórházi ágy azoknak, akik mondjuk koronavírusosak lesznek, ez az, ami először eszünkbe jutna nyilván. De ha belegondolunk, itt arról is szó van, hogy az orvosok, a szakápolók, a szakszemélyzet, akár a kórházak karbantartói például, hogy ilyen egyszerű prózai dolgot mondjuk, ha megbetegszenek és kiesnek a rendszerből, lehet, hogy nincs elég ember pótolni őket. Tehát ez nem feltétlenül kapacitás, ágykapacitás hiányra kell csak itt gondolni.
Itt a személyi állomány a legfőbb kérdés valóban, a másik pedig az, hogy vajon van-e kellő szervezettség. Uh-huh. Ami miatt sokak szerint inog az egészségügyi miniszter széke Szlovákiában az éppen ez, hogy nincs egy megfelelő terv, ütemterv, járványügyi felkészülés. Ugye volt néhány hónap kegyelmi időszak a tavaszi hullám és az őszi hullám között. Úgy tűnik, hogy Szlovákiában az egészségügyben azért hát nem történt meg minden, fogalmazunk így diplomatikusan, hogy felkészüljenek erre a második hullámra, és ezt most már kommunikációval nehéz jóvá tenni. Történnek természetesen lépések, de a kezdeti zavar, ami ugye mutatkozott és Olaszországban a legnagyobb problémát okozta, a fertőzöttek nem egy járványosztályra kerülnek, hanem sok esetben a többi beteg közé, és onnantól kezdve pedig elkezd terjedni a kórházon belül, és ugye a legsérülékenyebb emberek a beteg emberek, hiszen az immunrendszerük véletlenül a betegségükkel legyengült. Ez okozott Bergámóban tömeges halálozást. Ezt kéne elkerülni Szlovákiában, ezt a fejetlenséget, szervezetlenséget, és ha a kapacitásokról beszélünk, akkor nyilván aggasztó, hogy az orvosok, szakápolók megbetegszenek, kiesnek az ellátórendszerből. Másrészt pedig azért eléggé szűkös az az ágykapacitás is, amiről beszélünk. Nem érte még el a korlátait Szlovákiában, tehát jelenleg még nem ápolnak annyi beteget, covidos beteget, hogy ez gondot jelentene, de hogyha ilyen ütemben terjed a fertőzés, és a nyájimmunitásra helyezzük a hangsúlyt, akkor könnyen elérhetünk a kapacitások végére.
És folytassuk egy kicsit más témával, hagyjuk most a koronavírust, elég sokat beszélgettünk róla. Ugye a következő témánk apropóját az adná, hogy Szijjártó Péter ma itt járt Pozsonyban, a Globszek rendezvényen tette tiszteletét, illetve az MKP székházába is ellátogatott, elfogadta Forró Krisztiánék meghívását, és egy ilyen rövid rögtönzött sajtótájékoztató is volt tulajdonképpen. És ennek apropóján arra kérnélek, hogy vegyük át, vagy tekintsük át, hogy most így, most már fél éves, vagy elmúlt fél éves is a szlovák kormány. Milyenek a Matovics kormány és az Orbán kormány kétoldali kapcsolatai? Ugye volt Matovics ellátogatott Budapestre, a komáromi új monostori hídavatásán is találkozott a két kormányfő. Milyennek látod, mik a különbségek, vagy mik maradtak meg a Fico, illetve a Pellegrini kormány és az Orbán kormány közti kapcsolatokból?
A szlovák-magyar kapcsolatok közelmúltja eléggé változatos, hiszen emlékezhetünk 2010 tájékán fagypontra süllyedt a két ország viszonya. Éppen ugye ebben az évben fogadták ezt a sokat emlegetett és azóta is megoldatlan kettős állampolgárságot tiltó törvényt, ez az állampolgársági törvényt. És hát utána volt egy felengedés, egyfajta mosolydiplomáciaként szokták ezt leírni. És odáig jutottunk az évek során, hogy ma már partnerségről lehet beszélni a két ország viszonyában, ezt nem győzik hangsúlyozni mindkét oldalon. Ennek ugye vannak gyakorlati előnyei, hiszen a gazdasági közeledés az mindenkinek jó. Jó a felvidéki magyaroknak is, nekik is jut ebből, hogyha Szlovákia és Magyarország is fejlődik. Viszont a partnerség még nem jutott arra a szintre, hogy megnyissanak olyan kétoldalú kérdéseket, vagy olyan kérdéseket, amelyek adott esetben a felvidéki magyarság számára a legnagyobb sérelmet jelentik. Ilyen például az előbb említett állampolgársági törvény. Szijjártó Péter a mostani sajtótájékoztatón is, de korábban is rendre hangsúlyozza, hogy ez egy folyamat. Azt kell látni, hogy a két ország érdekelt a közös sikerekben.
Persze.
Ugyanis ezt az emberi életből is tudjuk, a sikerek mindig közelebb hozzák azokat, akik valamilyen módon korábban vitában álltak egymással. Egy ilyen közös sikertörténet, ez jót tesz ennek a kapcsolatnak. Hát ebben bizakodhatunk, hogy minél több ilyen sikertörténet lesz, ilyen például a Monostori híd általad is említett átadása, ez majd odáig viszi a kapcsolatokat, hogy ezeket a kényes kérdéseket is meg lehet nyitni. Legyen szó az állampolgársági törvényről, vagy legyen szó akár a felvidéki magyarok jogállását érintő más kérdésekről, mint a Benes dekrétumok kérdése adott esetben. Ugye legtöbb kérdés, ez egy gesztusértékű lenne Szlovákia részéről, viszont Szlovákiában váltig ragaszkodnak a nemzetállami felfogáshoz, és adott esetben ebben Magyarország is ideológiai partner, hiszen a nemzetállamok, az erős nemzetállamokban gondolkodnak. De azért hozzá kell tenni, hogy mi alapvetően a nemzetek Európájában hiszünk, ami nem azonos a nemzetállamok Európájában, sokan össze szokták keverni. Ugyanis a nemzetek Európájában a kisebbségek is egyenrangúak, vagy a nemzeti közösségek adott esetben, így a felvidéken élő magyarok is. A nemzetállam az egy kirekesztő viszonyrendszer a területén élő más nemzeti közösségekkel szemben. Ebben kéne még egy gondolatazonosságot elérni.
És mint gondolsz, van erre esély? Milyen folyamatok vannak ebben az irányban?
A folyamat az jó irányba tart. Hogyha nézzük a 2010 óta eltelt időszakot, ez az évtized az arról szólt, hogy felengedett a fagyponton lévő szlovák-magyar viszony, és eljutottunk ehhez a partneri kapcsolathoz. Hát ha a következő 10 év hasonló közeledést hoz, hasonló ütemű lesz a közeledés, akkor már beszéltünk valóban egy nagyon szoros partnerségről.
És mit gondolsz Szijjártó Péter mai látogatásának? Ugye, ha jól tudom, te ott voltál a sajtótájékoztató. Mi a legfontosabb üzenete tulajdonképpen?
Két üzenet. Az egyik az gesztus. Ugye az nem véletlenül az MKP székházában tartották ezt a sajtótájékoztatót. A magyar kormány számára ez egy gesztusértékű üzenet, hogy a magyar közösség pártja változatlan stratégiai partner, és ez is elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy az egységes magyar párt, ami most alakulóban van, ez is stratégiai partnere lesz a magyar kormánynak. Ennek ugye az a jelentősége, hogy mi felvidéki magyarok nem vagyunk magunkra hagyva. Számíthatunk az anyaország külpolitikai támogatására.
Az azért nem volt mindig így, ezt tegyük hozzá.
Tegyük hozzá, hogy a kormányok, bár ugyan a magyar nemzetpolitika az alkotmányból eredően felelősséget ír elő a mindenkori kormánynak a külhoni magyarok irányába, de azért ebben voltak ingadozások.
Bizonyára sok nézőnk emlékszik rá például még a Medgyesi kabinet idején, amikor a Medgyesi miniszterelnök úr, ha jól hiszem, Nastázénak hívták akkor
a Kempinski hotelben
kacintottak. Budapesti Kempinski hotelben Románia, illetve Erdély elcsatolására és Románia kvázi megalakulására.
Igen, voltak ilyen rossz gesztusok, amik azért nehezen múlnak az emlékennek nyilvánvalóan, és ezért sem mindegy, hogy ezt újra és újra hangsúlyozza a magyar kormány a külhoni magyarság irányába. Most ma is egy ilyen gesztust kapott a felvidéki magyarság, nem vagyunk egyedül, számíthatunk Magyarország támogatására, ami anyagiakban is megnyilvánul. Gondolhatunk az óvodaprogramra, gondolhatunk a gazdaságfejlesztésre, amiben Szlovákia is partner, hiszen ők is látják azt, hogy a határmenti régiók fejlődése az nem csak az itt élő magyarok járnak ettől jobban, hanem az itt élő szlovákok is, és ez természetesen
az államkassa, ha nagyon lebutítjuk a dolgot, hát a befizetett járulékok adók után a szlovák államkassa
is. Igen, csak ezt Ukrajnában valahogy nem értik, még Romániában is nehézséget okoz ezt megérteni. Szerbiában és Szlovákiában, mivel a két ország két kormány viszonya jobb, ennek okán ott ezt is jobban értik. Tehát cseppet sem mindegy, hogy milyen a viszonyrendszer, a kérdésedre konkrétan válaszolva. Nyilván sok minden van, ami megterheli a szlovák-magyar kapcsolatokat, akár a felvidéki magyarság jogos sérelmeit is naphosszat sorolhatjuk. A diplomácia nyelve azonban arról szól, hogy mindig a közös utakat kell keresni, és a megoldásokat kell keresni.
Hagyjuk is most akkor Közép-Európát egy kicsit. Beszélgettünk néhány héttel ezelőtt itt már az amerikai elnökválasztásról, de időközben voltak érdekes fejlemények az Egyesült Államokban. Hát ugye, ha csak annyi, hogy Donald Trump a hétvégén kórházba került, ami hát regnáló elnökkel, ha jól emlékszem, akkor visszanéztem, olyan 1981-ben fordult elő utoljára, amikor Reagant egy holdkóros figura megpróbálta agyonlőni. Hát Reagan is felépült, és úgy néz ki, hogy Trump is 3-4 nappal később kijött a kórházból, hogy koronavírussal szállították kórházba, és aztán először egy ilyen eléggé csapzott formában jelent meg a nyilvánosság előtt, egy videóüzenetet küldött a kórházból, aztán másnap vagy rá két napra már a Fehérház erkélyéről integetett és mutogatott a választóinak.
És még kocsikázott is.
Még kocsikázott is egyet, maszk nélkül jelent meg a Fehérházba, azt már azóta sokan szóvá tették. Hát úgyhogy úgy néz ki, hogy folytatódik a választási küzdelem, ugye november elején választások lesznek. Hát mit gondolsz, mi vár ránk ebbe a szűk egy hónapba?
Érdemes most már Trump megbetegedését is ezen a szemüvegen keresztül nézni, hogy vajon mennyire erősíti vagy gyengíti az esélyeit. Tegyük hozzá, hogy az az interjú, amikor még láthatóan megviselt állapotban jelent meg a nyilvánosság előtt, az vélhetően, ha csak megint csak a pszichológia eszközére gondolva, az segíti Trumpot. A magyar politikából emlékszem egy interjúra a taxis blokád idején, Antal József miniszterelnök.
Ez a híres kórházi ágyi.
Igen. Ugye tudni kell, hogy Antal Józsefnek egy súlyos betegsége volt, és éppen akkor derült ki, és megkapta már a kezelést, és rendkívül emberinek tűnt akkor. És a kritikusai mindig a pózzal vádolták, egy ilyen úriember volt, tehát egy született úriember Antal, és nehezen tudott mondjuk
kibújni ebből.
Igen, köszönöm. És hát akkor nagyon más volt, nagyon emberi volt. És ez hatott, ez egy jó pont volt feltétlenül a közvélemény előtt. Vélhetően Trumpnál is. Hozzá kell tenni, hogy másképp működik azért az amerikai társadalom lélektan. Mi látva Trumpot, aki hát gyógyultan talán, de még nem tudjuk biztosan, hogy fertőze vagy sem, amikor elhagyja a kórházat, de már hatalmas lendülettel veti bele magát a munkába, vagy hát a kampányba, mondjuk azt, hogy veszélyeztetve a környezetét. Egyébként a Fehérházat úgy sokokat ott sikerült is karanténba helyezni emiatt.
Hát egész sok fertőzött van Trump környezetében is. Találtak jó néhány embert.
Mi Közép-Európában azt mondanánk, hogy ez egy felelőtlen gazember.
Igen.
Amerikában mondom, picit másképp működik a társadalom lélektana, ott sokkal inkább az egyéniség az, ami dominál.
Trumpnak van belőle,
Hát
egy ma reggeli videó, ez a legújabb videója, ma reggel jelent meg, vagy helyi idő szerint lehet ott tegnap este, amiben úgy kezdi, hogy hello, Donald Trump vagyok, az önök kedvenc elnöke. Tehát a minden idők talán legmegosztóbb amerikai elnöke Donald Trump, és egy ilyen erős kezdéssel azért azt hiszem, hogy ehhez elég nagy karakánság
igen,
kell.
Igen, hiszen csak azt ne felejtsd, hogy aki megosztó, annak tényleg vannak kedvelői.
Igen, persze, csak
mert az a politikus, aki úgy sokak számára elfogadott, aki sokak számára elfogadott, annak, akik kedvelik, azok kevésbé lelkesednek érte. Donald Trumpért lehet lelkesedni. Megvan az a köre, ezt mindenki ő maga tudja, hogy miért lelkesedik Trumpért. De kétségtelenül az leginkább igaz rá, hogy megosztó. De visszatérve az esélyeihez, én azt látom, hogy lendületbe szeretné hozni a hajrában a kampányát, mert ott volt egy törés. Ugye arról beszéltünk legutóbb, hogy közeledni látszanak a jelöltek egymáshoz, tehát szűkül az olló, 6-7% különbségig ment le, most újra megnőtt, újra megnyílt ez a különbség, és Biden esélyeit mérik most megint 10%-kal jobbra. Hozzá kell tenni, hogy ez mind nem is lenne érdekes, mert Amerikában nem a szavazatszám dönti el a választást, hanem ugye a minél több úgymond elektori szavazatot kell megszerezni, tehát a tagállamok voksolnak, és ott a népesség számuknak megfelelő küldöttet választanak, és ezek a küldöttek választják majd meg egy testületben hát az új elnöket.
4 éve Trump úgy nyert, hogy Hillary Clinton
több szavazatot kapott, tehát ez még úgy bele is férne 1-2% különbség, viszont ami Trump számára figyelmeztető jel, hogy az úgynevezett csatatér államokban, ahol a választás el fog dőlni, ugye erről már egyszer beszéltünk, de az ismétlés a tudás anyja, az amerikai államok legtöbbikében már jó előre le lehet osztani a lapokat, hogy a demokraták vagy a republikánusok viszik a pálmát.
Nem is nagyon kampányol épp ezért például Trump Kaliforniában.
Persze, Texasban sem érdemes a demokratáknak, mert minek. Viszont a csatatér államok azok, ahol teljesen nyitott a helyzet, ahol olyanok a demográfiai mutatók, hogy úgy nagyjából nem lehet előre megmondani, hogy ki lesz a befutó. Igen. Trumpnak legutóbb a munkásosztályban, a fehér munkásosztályban sikerült áttörést elérni, ez korábban demokrata közeg volt, így húzta be 4 éve a választást. Hogy most mi lesz, azt nem tudjuk, jelenleg nem Trumpnak áll a zászló, de még könnyen változhat, ugyanis egy-egy esemény a véghajrában sokkal inkább befolyásolja az emberek döntését, mint egész éves, vagy akár a 4 éves ciklus. Tehát most adott esetben egy jó húzással, ez az amerikai választásoknak a legfurcsább tapasztalata, egy jó húzással a véghajrában meg lehet fordítani az eredményt. És Trump ezért igyekszik ki a kórházból, ezért ő a határozott, ezért ő a tetrekész.
És kapura jöhet neki ez a betegsége?
Akár az is, hát ő legyőzte. De mondjuk az az igazság, hogy megint közép-európai fejjel gondolkodva, persze, olyan koktélt kapott, amit véletlenül csak ő. Tehát egy átlag ember az nem fogja megkapni.
Bár ebben az emlegetett reggeli videóban itt már arról beszélt az a Regeneron nevű szer, amiről kiderült, hogy az előállító cégben részvényei vannak egyébként Trumpnak. Legalábbis erről
ezért
írtak
az
amerikai lapok.
Mert egyébként ezzel kutya nem foglalkozom, de így persze igen, a sajtónyilvánosság.
Hogy hozzáférhető lesz, és arról beszélt, hát mondjuk lehet, hogy ez a szokásos Trump ilyen nagyotmondó retorika, de arról beszélt, hogy mindenkinek ingyenes lesz, és már csak ki kell várni azoknak, akik most koronavírus.
Ez mind szép, csak megint közép-európai fel, 216 ezer amerikai már meghalt.
Így van.
Tehát Isten igazából ez már egy komoly szám, akár a választásokat eldöntő komoly szám, hiszen ha Trump veszít, akkor ezt már beszéltük legutóbb is, azért veszít, mert nem kezelték megfelelően a járványt. Kezdetben vonakodva hozták meg az intézkedéseket, utána pedig már futottak a pénzük után.
Azt hiszem azért, mi lett volna, ha tudom, hogy egy történelmietlen kérdés, a történészek nem is nagyon szeretik, de azt hiszem, hogy azért egyet lehet érteni, hogyha nem jön a koronavírus járvány, akkor Trump, nem is azt mondom, hogy biztosan megnyeri, de sokkal nagyobb eséllyel vágna neki ennek
nem
a
lenne
mostani.
10% különbség.
Sőt, nyilván lehet, a kultúrharc az akár, hiszen a ez is egy dolog, igen, de a gazdasági mutatók az a koronavírus előtt viszont abszolút kiemelkedőek voltak az elmúlt 3 évben.
Igen, Trumpnak ugye az volt az ígérete, hogy azt a leszakadást, versenyképességi hátrányt,
újra nagyjá teszi Amerikát,
igen,
ugye,
hogy amit Amerika elszenved, ez volt az üzenet, én meg lefordítottam, hogy miről szól. Igen. Ezt úgy nagyjából kezdte megvalósítani. Kínával ugye a vámháborút vívják, de ez csak a felszín. A fecsegő felszín, vagy a fecsegő mély meg azt mutatja, hogy az amerikai munkásosztály az megkapja, amit többletet remél. Tehát valamelyest elmozdult ez a bérszakadék, és ez Trump egyik legfontosabb gazdasági ígérete volt. Tehát az ígéreteit, ha úgy tetszik, akkor részben legalábbis teljesítette, de a koronavírus válság persze közbeszólt.
Fogunk még azt hiszem beszélni erről a témáról, ha más nem, akkor majd az amerikai választás után legközelebb, de most már kinézek az órára, látom az adásidőnk sajnos a végéhez ért. Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat ezúttal is, jövő héten folytatjuk, ezt tudod te is, és azt hiszem tudják a nézők is. Köszönjük kitüntető figyelmüket, a viszontlátásra.
És akkor még javítsuk magunkat. Fecseg a felszín, hallgatom én.
Viszontlátásra.